Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco.
Éristorok de etikul, egwene kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Respect words.
Jó napot kívánok, a tisztelet hangján szólunk, Szabó András vagyok. A gyűlöletbeszéd olyan kiterjedten is mélyen érinti a hazai cigányságot, hogy igazán nem kíméri a legfiatalabbakat, a cigány gyerekeket sem. Ők napjainkban nem csupán a családjuktól tanulják meg, milyen világba hová születtek. A családon kívüli környezetükben, már az óvodában vagy az iskolában egyértelmű, keresetlen visszajelzésekből nagyon hamar meg kell tanulniuk a származásukat. Noha ténylegesen azért természetesen különböző módon élik, élhetik meg a gyűlölködés hatásait, mindazok árnyéként mélyen beleívódnak az életükbe, és erőteljesen kihatnak a viselkedéseikre, reakcióikra. Az elkövetkezőkben azt a témát járjuk körül, hogy miképpen jelentkeznek a nevelésben, az iskolában, a felnőtté váló roma gyerekek életében a gyűlölködés hatásai, milyen tényezők nyomatékosítják, teszik nehezebbé a helyzetet, illetőleg hol kellene remélnünk mielőbbi változásokat. Egy korábbi interjúban Ignác Józseffel, az egykori Rádió C volt főszerkesztőjével egyebek mellett az előállt helyzetről és a következményeiről beszélgettünk.
Hogyan tájékozódik ma a cigányság? Hogyan tájékozódik egy fiatal, aki végül is alig tud olvasni?
Saját közösségéből. Tehát az az információ, ami illeti érinti az ő életét, a szülei, a barátainak a sorsát, életét, azt megszerzi egyébként, tehát interneten, televízióból, de inkább tehát az egymás közötti kommunikációból, párbeszédből. De ez egy maroknyi és szűk csoport. A legnagyobb bajt, vagy hiányosságot ott látom, ami mondjuk érvényes a 8. kerületre, ugyanúgy, mint egy kis közösségre is, bár ott talán nem annyira, inkább a nagyvárosokban, hogy ahogy most, úgy korábban sem, a roma fiataloknak nincsen élő, létező, lüktető kapcsolata nem romákkal. Tehát nincs a keresett kínálat sem oda, sem vissza.
Nincs egymásról elégséges tapasztalat?
Így van, nincs. Tehát amikor úgy nő föl egy cigány fiatal, legyen az 15 vagy 20 éves, vagy annál több, hogy nagyon kevés értékes minőségi kapcsolata van nem romákkal is, még egyszer mondom, oda-vissza, nekem volt. És a szerencsésebbjének, ez is rossz kifejezés, aki
de ezt nevezhetjük normális szerencsének.
Vagy egy olyan életminőségben él és létezik, hogy ezt meg tudja teremteni, vagy fent tudja tartani, az nevezhető egyúttal ideálisnak is. Uh-huh. Azt látom, hogy a cigány fiataloknak ez a oda-vissza működő kapcsolata, ami a nem romákat illeti, nincsen meg. Kortársaival sem.
Uh-huh. És ez mivel jár? Azt mondtad, hogy gyakorlatilag, ha nincs tapasztalat, akkor helyette jön.
Nem tud ütköztetni. Uh-huh. Tehát amikor nekem van egy látásmódom, egy értékítéletem, egy elképzelésem dolgokról, uh-huh, fogalmakról, akár ez legyen iskola, munka, karrier, pénz, nők, uh-huh, bármi, azt nem árt, hogyha ütköztetem egy olyan emberrel, vagy véleménnyel, egyrészt akit én ismerek, uh-huh, akit én elfogadok, akivel én tudok beszélgetni, tudok őszintén beszélgetni, de esetleg egy olyan, idézőjelben nem látják hallgatók, mutogatók, kultúrkörből érkezik, ami nem az enyém. Uh-huh. Tehát magyarra lefordítva, én cigány vagyok, ő pedig nem cigány. Nekem ez tulajdonképpen a kamaszkorom óta, vagy általános iskola alsó tagozata óta, felnőtt életem, még ez mindig megvolt.
Összetudtad hasonlítani.
Ez mindig volt összehasonlítási alapom, hogy ő hogy csinálja, ő miért úgy csinálja, az esetleg jó-e, nem jó-e, és nyilván, mint az ember szortíroz. Ezt átveszem, ezt nem veszem, mert nincsen átjárás egyébként, azt látom.
Értem.
De ez mind a két csoportot egyébként lehet kárhoztatni emiatt. Tehát a cigányokat ugyanúgy, mint a nem cigányokat.
Uh-huh. Mert milyenek a cigány gyerekek? Neked van összehasonlítási csoport, és miben mások, mint a nem cigány gyerekek? Tudsz egy-két ilyen sztereotípet mondani, ha más
nem? A sztereotípia az, amikor uh-huh, egy egy óvodás vagy általános iskolás cigány fiú vagy lány úgy nő föl, ez testvéri vagy szülői hozzátartozói környezetből, hogy belesorkolják, hogy te cigány vagy. Ebben a minőségedben neked vagy többet, vagy jobbat, de valamiféle extrát vagy plusz kell nyújtani a nem cigányokhoz viszonyítva, mert te cigány vagy.
Ez egy
útmutató. Értem. Ez egy intelem. Ennek van egy inverze, egy megfordítottja, hogy azért, mert te cigány vagy, nem viszed olyan sokra, vagy nem viheted olyan sokra, mint egy nem cigány, azért, mert a gágyók, tehát a nem cigány emberek téged lenéznek, nem tekintenek emberszámban, utálnak téged, és a többi. És ez beépül, tehát azért 10 év kondicionálása, vagy 5 év kondicionálása, az nem volik el nyomtalanul.
Értem.
Beépítik ezt a gyerekekbe. Tehát a szülők megteremtik, vagy az a közösség, a baráta is, hogy ha neked kapcsolatot tartasz, barátit, ismerősit, egy nem cigánnyal, akkor veszélyezteted azt, vagy megkockáztatod azt, hogy te akkor már nem leszel cigány, vagy olyan inputokat, benyomásokat kaphatsz, ami számunkra nem elfogadható.
Értem.
Egyébként a hagyományőrző közösségekben ez a jelenlévő, meglévő dolog. Tehát az, hogy nem veszük át azt, tehát egy zárt cigány közösség, nem veszi át azt az életvitelt, vagy azt az értékszemléletet, mint a gágyú társadalom. Mondván, hogy ez nem a miénk, az nem sajátunk, az tőlünk idegen, más és rosszabb. Azért mondom, hogy ez oda-vissza működik, mert egyébként...
Mert mi lenne hátvenni? Akkor mi történne?
Mind a két csoport úgy érzi, hogy veszítenénk. De elvedének tőlünk valamit, amitől... az az illető, fiunk, lányunk, gyermekünk, unokánk még hozzánk tartozik.
Értem, elveszítenénk
őt, igen. Mert megszűnne cigánynak lenni.
A mondhatni elmérgesedett helyzetet egyértelműen meghatározzák, mélyítik azok a távolságok, amelyek olyan régóta kialakultak, amelyekre már a felek szinte kondicionálják magukat, amelyek végül is nem teszik lehetővé, ahogy Ignác József fogalmazott, az értékes minőségi kapcsolatokat. Noha szerencsére nem mindenhol, nem mindenki kerül ilyen végletes helyzetbe, mégis különösen fontos, hogy az első, mondjuk közösségi intézmény, az iskola, miként fogadja az ilyen megélt távolságokkal működő családokból a gyerekeket, képes-e elősegíteni számukra a kapcsolatok teremtését más kulturális környezetbe érkező gyerekekkel, vagy ellenkezőleg, különféle indokok mentén gyakorlatilag intézményesíti a szegregációt. Mohácsi Erzsébettel egy korábban készült beszélgetés során a nyíregyházi huszártelepi szegregálási törekvések kapcsán az iskolákban megjelenő szegregációs tendenciákról és következményeiről beszélgettünk.
Szegregáció tilalma, tehát az oktatási törvényt, a mindenféle törvényt vonatkoznak ránk, ugye az EU-s irányelvek, sőt az EU-s pénzeket, támogatásokat sem kaphatja meg az ország akkor, hogyha elkülönítő gyakorlatot folytat.
Szinte mi mozdította meg ezt, hogy ebbe az irányba indultak el, mert ez nekem elég furcsa bizony.
Ez egy elég súlyos probléma, össztársadalmi probléma az iskolai elkülönítés, mert ugye ha megnézzük az eredményét, a végeredményét, az lesz, hogy ezekben az iskolákban, ahol a roma gyerekeket elkülönítve oktatják, tulajdonképpen nincsen kiút. Uh-huh. Nincs továbbtanulás, ezek a gyerekek biztosan munkanélküliek lesznek. Tehát ezek az iskolák, amik egyébként többe kerülnek, mint az átlag normál iskolák, tehát sokkal többet áldozunk azért, hogy ezek a gyerekek majd munkanélküliek lehessenek.
Miért miért az iskolák? Mitől több ez? Mitől kerül ez többe?
Attól kerül többe, hogy egyrészt ugye nincs kihasználva a férőhely, uh-huh. És hogy ide szegény gyerekek járnak, tehát uh-huh. valamilyen plusz támogatás is kell nekik. Az, hogy valamilyen szakpedagógussal több kell ide, uh-huh. Hát ha jól akarják csinálni természetesen, de legtöbbe ugye ezek a feltételek nem adottak. Uh-huh. És egy csomó kiegészítő szolgáltatás kellene ahhoz, hogy ez jól működhessen, vagy egyáltalán működhessen, mert az, hogy jól működik, az egy
kétséges dolog,
igen, sokkal többe kerül. Tehát gazdaságilag semmiképpen sem éri meg az uh-huh. országnak ezeket az iskolákat fenntartani, és nem egy, nem kettő, nem szorványos jelenségről beszélünk, hanem tömeges jelenségről. Ez azt jelenti, hogy számokban, hogy a magyarországi iskoláknak az egyharmadában működik ilyen elkülönítés. Így van.
Mert ugye azt lehet mondani, hogy nyilván különböző fejlődési képességű gyerekek vannak, ilyenek és olyanok. Nyilván van, aki gyorsabban tanul, ki kevésbé, úgy is lehetne mondani. Ez minden társadalmi csoportra érvényes ilyen szempontból, de alapképességek mindenképpen különböző.
Minden gyerekre érvényes, így van.
És azt gondolom, hogy amikor a tanárok ugye próbálnak csoportosítani, akkor nyilván azonosítják, hogy kivel hogyan kellene fogalmazni, de próbálom keresni azt, hogy mitől erősödött ez fel. Azt érzékelem persze, hogy a települések is sokkal inkább elkülönülődtek az elmúlt időszakban. Tehát úgy érzem, hogy a Magyarországon a különböző településeknél az emberek költözése is bizonyos szempontból zártabbá vált. Tehát úgy tűnik nekem egy csomó ilyen elkülönített lakótelepek, térségek vannak vidéken, egy csomó településen azt érzekeltem, hogy külön laknak a cigányok, és külön laknak a település többi lakói, pedig ilyesmi. Lehet ezzel magyarázni ezt az iskolai elkülönítésre való felerősödött kedvet?
Lehet, persze, ezt nem vehetjük ki az össztársadalmi képből. Ugye hozzátartozik a lakóhelyi szegregációhoz, a munkanélküliséghez,
uh-huh.
egyre nagyobb tömegek szakadnak le a társadalom perifériájára, akiknek ugye az iskolai képzésük is uh-huh. ezzel együtt. Az iskolai minőséget, ha nézzük, akkor a legrosszabb minőség uh-huh. jut nekik, és ez a társadalmi réteg, ez nő. Uh-huh. És a különbség pedig az is nő uh-huh. Az alsó és a felső réteg között. A középréteg szinte alig van.
Igen, de ha ezzel magyarázok, akkor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen talán következmény a szegregált iskola egy olyan társadalmi folyamat részeként, amitől nagyon nehéz ezzel úgy megbirkózni.
Hát ez egy önmagát erősítő folyamat nyilván. Tulajdonképpen, következmény is, vagy előzmény is, mert ugye nyilván akinek nincsen jó iskolája, nem kap jó szakképesítést, az nem tud piacképes munkához jutni, és akkor újra termelődik
persze.
a szegénység.
Mit jelent egy odajáró gyereknek az elzárt iskola, tehát az zárt iskolai közeg? Egyáltalán ez elzárt közeg, mit jelent egy fejlődésben lévő gyereknek? Mi itt a kockázat a szegregált osztályokkal? Mivel jár az, hogy csak ilyen közegben tanulnak? Mert kényelmesen azt szokták mondani, hát abban a közegben mennyire jobb tanulni, ahol mindenki mindenkit ismer?
Hát lehet előny is, el tudom képzelni egy mondjuk egy délutáni program keretében, uh-huh. de azt, ha végig gondolja az ember, hogy a gyerek föl kell a Huszártelepen, és nem száll fel a buszra, hanem bemegy a telepi iskolába, ahol ugyanazokkal a uh-huh. gyerekekkel találkozik, aki az utcatársa, meg a egyházba laknak, ugyanazt látja, délután is ugyanabban a közegben van, mert működik tanoda is az épületben, szintén az iskolához, az egyházhoz kötődve, nincs kapcsolata a külvilággal. Telepen kívül nincs kapcsolat. Van olyan eset, amikor nem kell elmenni a bíróságra. Van olyan eset, amikor megértik, hogy miről is van szó, és önként tesznek lépéseket a szegregáció felszámolására. Volt ilyen mondjuk Szegeden, amikor bezártak egy cigányiskolát, és a gyerekeket elosztották különböző iskolákba, mentor, hallgatói mentorprogrammal segítették őket, stb. Stb. Hódmezővásárhelyt szoktuk nagyon nagy szeretettel ajánlani ezeknek az iskola fenntartóknak, hogy nézzék meg, hogy Hódmezővásárhelyen hogy működött ez az egész városra kiterjedő deszegregációs programot dolgoztak ki, tehát hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket feltérképezték, és úgy hozták meg a beiskolázási körzeteket, hogy minden iskolába azonos arányba jussanak. Tehát így nem alakulhat ki az, hogy a szülők elkezdik ugye elhurcolni a másik iskolába a gyereküket, hogy kimenekítsék mondjuk a cigány gyerekek mellől, mert hogy mindenütt azonos számú gyerekkel fognak találkozni. És ez Hódmezővásárhelyen működik. Hát persze az kellett hozzá, hogy elfogadtassák a szülőkkel, roma szülőkkel, nem romákkal egyaránt, a pedagógusokkal, az egy elég nehéz meccs volt.
Miért?
Hogy miért?
Miért? Miért nehéz a pedagógusokkal, hisz ők ismerhették a gyerekeket, ilyet is, meg olyat is.
Ez nem ilyen egyszerű. Egyrészt ugye a pedagógus képzéshez is mehetünk vissza, hogy hány olyan gyakorló iskola van ma Magyarországon, ahol van roma gyerek.
Értem.
Sehány. Tehát valójában a pedagógus a képzése során nem találkozik roma gyerekkel. Pályakezdőként mondjuk, ha oda veti a sors, akkor benne van a mély vízbe, vagy megbirkózik a feladattal, vagy nem.
Que di la basna su borbachi simpéle, flyre, bara, tele diritana, ai le 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 le, a menza si vio del vitto, mente giutile, flyre, bara, tele diritana, ai le 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 le.
Nem lehet, hogy nagyon keveset lehet tudni egyáltalán a cigány világról? Nem csak a személyekről, hanem magára a cigány világról, kultúráról, gondolkodásról ebben a mai nagy nyilvánosságban, talán a pedagógusok se tudnak eleget nyilván. De, tehát lehet, hogy nem erről van szó?
Amit tudnak, azok a hétköznapi érintkezéseik során összeszedett, inkább igen, előítéletes mendemondák. Con quieren su cargo ya a mensan conoce ya ay la daradarita nana ale 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 la voy a malada samena vence ale a vender daradarita nana daradarita nana pop 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 que di la basta sul borba ci pena stai la barab dai la dirita nana ay le 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 a mensa si vio de vito mente jutine dai la barab dai la dirita nana ay le le.
Az integrációs törekvések akkor lehetségesek, hogyha vannak valódi kapcsolatok. Ha egy csomó szegény gyerek most nincs más lehetősége, hogy a más világgal találkozom, mint az iskola, akkor nagyon jelen az iskolában különböző világok találkozzanak egymással, mert ennél személyesebb és közelebbi találkozás később már nagyon nehezen lesz. A felnőtt társadalom
minél később, már... annál nehezebb lesz.
Így van, annál több olyan fajta feltételtől függő lehet a kapcsolat, ami megnehezíti a személyes kapcsolatok lehetőségét, az iskola ezért kulcs szereplő. Úgy gondolom. Azért is fontos volt, hogyha erről is beszélgettünk, hogy mi az igaz, mi hiányzik. Mert hogy mitől nem értik tulajdonképpen az emberek, hogy ez egy veszélyes irány. És hogy arról beszéltünk, hogy ahogy egyik oldalon értelmes emberek jól döntenek, másik oldalon pedig nem gondolom, hogy nem értelmes emberek, de valószínűleg nem vesznek észre egy nagyon fontos szempontot, amitől, vagy nem tudom mi a szempont, amitől mégsem ezt alkalmazzák. Mi hiányzik az ő fejükbe szerinted?
Szerintem az, hogy hosszú távon tudjanak gondolkodni.
Uh-huh.
De ez jellemző nálunk nem csak helyi szinten, uh-huh, mondjuk egy polgármester választásnál, ugye a következő választási ciklusig tudnak csak előre gondolkodni, hosszabb távra nem. És ez jellemző a kormányokra is, hogy egyik ciklustól a másikig tudnak gondolkodni,
így van,
és nem gondolják azt végig, hogy egy ilyen folyamathoz hosszabb idő kell.
Így van.
Tehát ha most olyan intézkedéseket hoznak, ami pillanatnyilag, uh-huh, látszólag vagy papíron megoldja a helyzetet, az hosszú távon duplájába vagy triplájába fog, uh-huh, majd kerülni, és nem hogy megtérülni nem fog, hanem borzasztó, katasztrofális következményei lesznek. Hop, 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 kényi lábás, nászul, borbá, csipén, azt fejlábarab, fejlábirítaná, háj, lé, 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 a menca szívi, o, de mi, tu, mente, zsutiné, fejlábarab, fejlábirítaná, háj, lé, 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 lé.
Áder Ivánnal, aki pedagógus, a téma kapcsán a jelenlevő problémák orvoslására egy korábbi műsorban éppen arról beszélgettünk, hogy a kölcsönös tájékozatlanság elkerülésére, a félreértelmezések meghaladására feltétlenül szükség lenne a cigány népismeret minél szélesebb körű oktatására is.
Láthatod, hogy meghallják a hallgatós is, hogy ugye nagyon komoly konfliktusok vannak cigányok és nem cigányok között. Már még a gyerekek között is az iskolába. És én úgy gondolom, hogy bármennyire próbáljuk ezt tagadni, vagy tabuként kezelni ezt a történetet, sok esetben igenis van az, hogy származás
irányból fakadó különbségekből vannak ezek a konfliktusok, és hogy most ez társadalmi probléma, vagy esetleg tényleg a származásból fakadó konfliktusok, az most ne menjünk bele, mert ez már sokkal bonyolultabb, viszont én úgy gondolom, hogy a nem cigány gyerekek sem nagyon sokat tudnak a cigány kultúráról. Tehát akkor két aspektusból is lenne fontos ennek a oktatása. Egyrészt a cigány gyerekek azért, hogy sokkal többet tudjanak a saját kultúrájukból, mert én úgy gondolom, hogy aki a cigánynak vallja magát, annak a saját kultúrájáról minimum mindig tudni valamit.
Világos.
Aki meg nem cigány gyerekeknek meg azért lenne érdemesebb tudni, mert ugye ha együtt élünk egy adott kulturális közegben, akkor az nem baj, hogyha tudunk azoknak, annak a kisebbségnek a kultúrájáról, akivel a mindennapjaimat élem egy adott intézményen belül. Nem csak a gyerekeknek kellene tudni, hanem már lerágott csontnak tűnik lassan, de én még azt mondom, hogy ha már most megint lehetőségünk van, hogy innen is beszéljünk arról, akkor beszéljünk. Én azt hiszem észre, hogy nagyon sok pedagógus sem tud a cigányok kultúrájáról sok mindent.
És mire gondolsz, amikor a kultúra magas kultúráról beszélsz, a művészetekről, meg ilyenekről, mert ugye ezt nevezzük magas kultúrának,
így
ugye
van,
engem?
Arról sem, de egyáltalán arról a hétköznapi kultúráról, igen, amiben a gyerekek élnek, arról sem, mert ugye abból a kultúrából jönnek be majd az iskolába. Uh-huh. Tehát nagyon sokan nem ismerik az olácigán gyerekeknek a hagyományvilágát, szokásrendszerét, és ebből nagyon-nagyon sok kollégának, pedagógusnak konfliktusa akad. A magas kultúra között...
Tudsz erre példát? Mert ugye azért a hallgató számára jó, hogyha egy példát tudunk mondani, hogy ilyen jellegzetes kulturális különbséget.
A legklasszikusabbat fogom neked mondani, ugye például az, hogy ugye egy lánynak a neveltetés egy olácigán családban sokkal keményebben, illetve erősebben zajlik, tehát kötöttebb, szigorúbb. Így van, ez alatt azt hittem például mondjuk akkor egy pedagógiai szituációt, ugye testnevelő kollégák kerülnek gyakran abba a szituációba, hogy nem értik meg azt, hogy például miért nem akar egy olácigány családból jövő kislány ugye átöltözni például egy tornaórára. Hát ugye ismerjük, hogy azért nem, mert ugye annyira kötött szabályok vannak, hogy kötelező a hosszú szoknya viselése, lábszárát, karját nem mutathatja, és még sorolhatnám tovább, tehát ebből rengeteg konfliktus van, például pedagógiai szituáció, hogy mondjunk egyet. De a magas kultúrára visszatérve pedig már csak azért is lenne fontos, mert ugye az iskolába, ha maga a cigány gyerek sem ismeri a saját kultúráját, és most a magas kultúra beszél, akkor valakinek azt le kell közvetíteni, és ki lesz ennek a közvetítőre, jó, maga a pedagógus. De ha maga a pedagógus nincs ebben képben, akkor igen nehezen fog közvetíteni bármilyen kultúrát is. Ezért kell szerintem a nagyon komolyabban kellene venni a tanárképzőkön, meg a tanítóképzőkön, mert ugye most tudom, hogy a felsőoktatási reform az folyamatban van, hogy a törvényalkotóknak a figyelmét pontosan most erre felhívni, hogy tanárképző, meg tanító, meg óvónőképzőkön, mondjuk egy kicsit én mondjuk fontosnak tartanám ezt mondjuk az egészségügyben is, vagy akárhol máshol, ahol mi szolgáltató szektorban, hogy igenis tanuljanak. Tehát ne csak szabadon választható kurzusok legyenek például a cigány népismeret, mint olyasmi, egy tanítóképzőben járó, vagy egy tanárképzőben járó hallgatónak, hanem mondjuk én azt gondolom, hogy én ezt most már lassan kötelezően választható tantárgyát tenném.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.
Köszönöm a figyelmüket! A mai műsort Szabó András szerkesztette.